alakulhatnak ki. A Dunántúlon jégeső és felhőszakadás is lehet. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben általában 32-39, késő este 20-30 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Így élünk. Emberek, sorsok Budapesten. Holakovszki István műsora.
A szabadságszobor mellvégéről nézem a várost, keresem kiemelkedő pontjait, a parlamentet, a bazilikát, az új városnegyedek toronyházait, és ahogy keletről délre fordulok, szinte csak a gyárkémények erdeje látszik a távolból. Ferencváros üzemei, a hazai fésűsfonó, a kénsavgyár, majd a Csepel-szigeten a papírgyár után félszáznyi füstölgő torok fátyollal vonja be a gyáróriást, a Csepel vas és fémműveket. Negyed századdal ezelőtt én is ott kezdtem dolgozni, a kerékpárban. Amikor a felvételi irodán bemutattam az akkor kiváltott új munkakönyvet a közvetítő lappal, a szénlapátolásnál meg a kohónál ajánlottak munkát. Aztán látva meglehetősen gyenge kondíciómat, egy telefon után elindítottak a kerékpár három üzembe. Ott is maradtam 6 esztendeig, fémcsiszolók és galvanizálók között. Azóta is gyakran találkozom régi munkatársaimmal. Hol ők hívnak meg baráti beszélgetésre, hol én néha sort kerítek rá, hogy bemenjek az üzembe egy-egy délelőtre. Az épület kívülről változatlan, bent azonban javarészt új arcok fogadnak. A 2,5 évtizeddel ezelőttiek kicserélődtek, az idősebbek nyugdíjba mentek, a magam korabeliek túl a negyedik X-en szétszélettek. Néhányuk azonban ma is ott ül a csiszológép mellett, ami a legnehezebb fizikai munkák közé tartozik.
Hát az egyik legnehezebb mesterség, és plusz még az mellett mondjuk roppant egészségtelen szakma. Tehát igyekszik az ember magát úgy fenntartani, mondjuk kondíciója, ne romoljon.
Mi kell a jó kondícióhoz,
hát Gyuri bácsi? Hogy az ember normális életet éljen, és plusz az mellett jól táplálkozzon, és hát ahhoz, hogy jól táplálkozzon az ember, kell egy kis jobb kereseti lehetőség is. Nem panaszkodhatom, meg vagyok elégedve ezen a téren, a pénzem megvan, 2700-2800 forintom aránylag minden hónapban megvan. Hát ebből igyekszik az ember bizonyos dolgokat a ház környéki szépítésre felhasználni, többit pedig hát a család létfenntartására.
Annak idején azt mondták a csiszolók, hogy egy jó darab szalona, meg egy jó pohár bor feltétlenül kell naponta.
Az nálam nem is maradt ki. Én mondhatnám azt majdnem hetenként 3-szor szalonnát hozok 10 óraira, vagy hát arra az étkezésre, amikor bent vagyok a gyárban.
Mondjuk, munkaidő után meg a bor?
Nem azt mondom, hogy túl sokat, de azt a 4-5 deci boromat azt igencsak elfogyasztom. Nehogy esetleg fizikai erő csökkenjen. Jó, hogy mondjuk nagyjából ilyen ízületi bántalmak és ehhez hasonlók már jelentkeznek, de ennyi idő után, mint amit már én is eltöltöttem ebbe az üzembe, bizony nem csoda, mert elsősorban az a óriási nagy kerületi sebesség, amivel az a kerék megy, 2000-2100 fordulattal forognak a gépek, és bizony ez igen vágja az emberre azt a friss levegőt.
Ugyanakkor a vasreszelék, ami lejön ezekről, az alkatrészekről, az viszont beszívja az ember, mert akármennyire is jók az elszívó berendezések, még nem tökéletesek.
Hát arról aztán nem nagyon beszélgethetünk, hogy jók az elszívó berendezések, mert ez mondhatnánk már évek óta szerepel a komplex tervbe, hogy az üzemet korszerűsítik. Az üzem egyes részei mondjuk jobban galvanizáló területen, azon bizony már
látszik,
hogy korszerűsítve van, de bizony az üzemünkbe nem nagyon venni észre. Ugyanazokkal a módszerekkel dolgozunk, mint amivel ezelőtt 30 évvel, amikor én idejöttem, csak talán nem sajnálják úgy a filcet, ezáltal több termelést is tudtunk idáig elérni.
A galvanizálóra, az üzem másik részére viszont alig lehet ráismerni.
Szinte mindenki cserélődött, talán egyedül a régi mosógép van még a helyén. A galvanizáló berendezéseket felváltott egy új automata. Ez aztán többszörösét termeli annak, mint amikor még régen kézzel kellett termelni. Ugye, Krisztián néni?
Nem is lehet a régihez hasonlítani. Nagyon jó árut termel, és rengeteget. Hogy mondjam azt hozzá, hogy a személy mindig kevesebb, mint több. Mert nagyon-nagyon hajrá az automata mellett.
Annak idején kényelmesen el lehetett beszélgetni, amikor felfűzögették egyenként az árut. Itt viszont szinte szaladni kell utána majd.
Állandóan futni egész nap a 8 órán keresztül, minden pillanatot be kell osztani ahhoz, hogy az ember mondjuk hát valamennyire el tudja a munkát végezni.
Minden esetre sokkal szebb is az áru, mint az előtt.
Hát nem lehet összehasonlítani a régihez, mert a technika odafejlődött, hogy se porolni nem kell, jóformán sok anyagot csiszolni se kell, és az automata nagyon szép munkát ad ki. Norma nincsen tulajdonképpen. Hát ezt mind a gép helyettesíti. A 69-es évben legalább naponta 1200 kerékpár gyártottak le, ami 70-es éve 7%-kal növelkedik.
Elmondták termelési értekezleten?
El. Most a legutóbbi pártaggyűlésen is volt erről szó.
Létszámba is emelkednek legalább, hogy 7%-kal több a termelés?
Hát erre semmi remény nincsen. Elsősorban az, hogy három műszakban dolgoznak a nők, és a fele személyzetnek gumicsizma, kötény, ettől félnek, akkor van, aki hát bejön, egy hónap múlva kijön rajta a nikkel,
betegség, igen, foglalkozási általában.
Igen, és hát kénytelenek elhagyni az üzemet. Másosorban meg nagyon nehéz. És úgy látszik, hogy a mai fiatalok egy kicsit kényesebbek is, mint a régiek. Mint régi dolgozók, akik 25-30 évet ledolgoztak, ezek már még jobban bele vagyunk nyugodva a sorsunkba.
Persze annak idején is itt hagyták jó néhányan az üzemet.
Tehát ez nem egy szanatórium, az biztos. Elsősorban a levegő, és elég ártalmas, hát annak idején azért kaptuk meg a 7 óra, és most van a szabad szombat, ezzel korrigálták. Hát a munka könnyebb lenne, ha meg lenne a létszám. Ezt hozzá kell tennem minden esetre. Csak az a baj, sokszor 6 személy helyett 3 dolgozik. Betegség, elég
Külési
gyakran.
Szabadság, hiszen
hát sok nő dolgozó van, és hát itten sok mindenféle előadódik.
Kocsis László, az üzem vezetője, vegyészmérnök. Egyetlen számmal fejezi ki a létszámcsökkenést.
10 évvel ezelőtt az üzemben dolgozott 350-400 dolgozó, a jelenlegi létszámunk 200 fő. Hát nyilván minden nem kizárólag a galvanizáló automata üzembe állítása idézte elő, volt egy pár apró korszerűsítés, ami hasonló eredménnyel járt.
A kerékpárgyárban éppen ezekben a hetekben készülnek a kollektív szerződés aláírására. Székely István igazgatóval a szakszervezeti bizottság most tárgyalja meg azokat a részleteket, amelyeket bele kívánnak venni ebbe a nagyon fontos okmányba, hiszen annak tartják. A kerékpár 3 mit kap majd ebből a kollektív szerződésből?
Több elgondolásunk van a csiszolások korszerűsítésére. Próbaképpen most a napokban fog elkészülni egy olyan abroncs hengerlő automata berendezésünk, amely lehetővé teszi 8 vagy 10 csiszoló felszabadítását. Hozzá kellene tenni, amíg a régi módszerrel az a 8-10 szakember nagyon veszélyes és nagyon nehéz körülmények között végezte a tevékenységét, az új módszerrel viszonylag női munkavállalóval ugyanazt a minőséget el lehet érni.
Azok, akik kerékpárt vásárolnak, nem látják azt a munkát, ami mögötte van. Ők csak azt látják, amit megvásárolnak, hiszen a kerékpárok ma egyre szebbek, egyre fényesebbek. Emlékszem annak idején 1945-46-ban, amikor még jóvátételre gyártottuk a kerékpárokat, a mennyiség volt a döntő. Ma
a vállalatunk jelenleg mintegy 70-72 féle típusú kerékpárt készít. Ez a kerékpár lényegében 5 nagy csoportra osztik: nehézgépek, félnehézgépek, könnyűgépek, sportgépek, divatgépek, hobbigépek és gyerekgépek.
Melyek ezek közül a legérdekesebb itt, és a legkülönlegesebb?
A legkülönlegesebb, legértékesebb és formatervezés szempontjából talán nem is mindennapi látványszolgáló gépek, az úgynevezett hobbigépek, amiből a legnagyobb mennyiséget az USA piac, kanadai piac, nyugat-német piac ölel fel, összesen mintegy 40-45 ezer darabos mennyiségben, rendkívül jó minőséggel, ugyanis a nemzetközi minősítési piacokon, kiállításokon a gépeink a legjobb gépek között említett gyártmányokat reprezentálják, az élvonalban van vállalatunk.
Havonta vagy évente hány kerékpár adja el a gyárat?
Az összkész kerékpár gyártásunk mintegy 260-209 ezer gép között változik a rendeléstől függően. Ebből mintegy 120-125 ezer darab megy kimondottan tőkés exportra. Belföld részére mintegy 160-165 ezer gépet tudunk csak adni az igényelt 240-250 ezer darabbal szemben.
A mából ugorjunk vissza a kezdetre, 1945-re, amikor ez a gyár is felszabadult. Tóth József Csiszoló így emlékszik vissza.
Romhalmaz volt az egész, kerékpár, világító, macska szemek összeégve, minden föl volt forgatva benne, gépek összetörve, a legjobb gépeket elhúzolták. A németek fűtés alig volt, víz nem volt, nagyon nehéz helyzetben voltunk, úgyhogy nagyon-nagyon nehezen ment a termelésnek a megindítása.
Janosek Józsefné a munkaerőgazdálkodásról.
Taligával húztuk, kocsival húztuk a szerszámot, takarítottunk, meg összeszedtük a kátrányt, melegettünk, de kivártuk azt, hogy míg az üzem rendesen és normális körülmények között tudjon termelni.
Polánc Albert, fürdőkezelő.
Annak idején, amikor ide kerültem ebbe a beosztásba, egy ember volt, egy öreg technikus volt, akinek volt egy kis deszkabódia, és az analizálta, nekünk kevergett. A lényegében annak is hívna bennünket, hogy mérek keverőnek, még mai napig is. Az egy olyan kis boszorkánykonya volt, nem laboratórium, csak annak nevezték, csúfolták.
Fehér Józsefné, nyugdíjas.
Elmentek Leszabolcsba, és onnan hoztak nekünk krumplit, és úgy láttuk el a dolgozókat élelemmel. Ha ritkán, de cukor is volt.
Amit az üzemtermékeiért kaptak.
Igen,
helyet
hozták az élelmet.
Reisinger Jenőné, minőségi ellenőr.
A gyerekekkel ugye le kellett menni vidékre, mert hát így hozta a sors. Mit tehettem mást? Én is velük mentem. Az első májusra jöttem fel. Már akkor mentek a vonatok, stb. Hát ugye Somogyból, mire fölért az ember, ugye föl tudott cihelődni, jószerébe pénznék, mert hát férjem fogságban volt, emez-amaz, ugye voltak ilyen zűrök, ugye majdnem vagy keresett nélkül a két gyerekkel, és hát akkor összeszedtem annyi pénzt, hogy föl tudjak jönni, és hát munkába álltunk.
Akkor már ment az üzem.
Hogyne, már január-februárban indultak ők. Ugye rossz volt a pénz, tehát azért átidaltuk azt is. Majd, hogy nem másfél évig ingyen dolgoztunk, ugye, jött a forint, könnyebb lett.
Igen, könnyebb lett. A termelés emelkedett. Megindult a munkaverseny, és kitüntették az első élmunkásokat. Ezek közé tartozott Takács Nándor is.
Hát az élmunkás jelvényt úgy kaptam meg, hogy az üzembe brigád verseny volt, és a kerékpár gyárba én lettem a győztes.
Mit kellett akkor dolgozni ezért?
Én akkor a kormány csiszoláson dolgoztam, robuszta kormány csináltam, és abban az időben akkor 64 darabot csináltunk a robuszta kormány.
Nagyon soknak számított.
Ami akkor bizony nehéz fizikai megerőltető testi munkát igényelt, és ezért a gyárvezetőség is úgy bírálta el, meg hát főleg azért is, hogy minőségileg dolgoztam, soha javítást nem kaptam vissza, mert amikor észrevettem a munkámba azt, hogy véletlenül valamit rosszul csináltam, akkor képes voltam arra, hogy újra kezdjem az egészet, és én saját magam kijavítottam, és csak úgy adtam be a revízióba. Hát lehet azt mondani, hogy majdnem önrevizor voltam saját magammal szembe, megköveteltem magamtól a minőséget. Erről a brigád versenyről, mikor az értékelés volt, én nem is tudtam, hogy én leszek az első, mert hát ez van váratlanul, csak szóltak, hogy menjek át a kerékpár kettőbe, ünnepély van, és átmegyek, és közben akkor találkoztam.
Felöltöztél legalább?
Felöltöztem rendesen, és akkor találkoztam a Tihanyi Lacival. Régi ismerősem, együtt sportoltunk,
futballkapus a Csepelbe.
Még akkor magáztuk egymást, és akkor jön velem szembe, azt mondja, ugye maga a Takás Nándi. Mondom, igen, azt mondja, ott látom a díját, maga az első helyzet, egy Csepel motorkerékpár az első helyezetnek. Hát nem akartam elhinni, de aztán ott az ünnepélyen valóban meggyőződtem róla, mert hallottam már, hogy értékelték, és olvasták a nevemet, és kimentem, és valóban akkor éreztem, meg láttam is, hogy valóban én kaptam meg a motorkerékpárt.
Mi lett a sorsa aztán ennek a kerékpárnak?
Akkor született a harmadik gyerek.
Kellett a pénz?
Kellett a pénz. A feleségem nem dolgozott, egyedül kerestem, szükség volt a pénzre, és eladtam a motorkerékpárt, és az a pénz, amit kaptam, beruházkodtunk a gyerekeknek is, meg magunknak is vettünk.
Mennyi sikerült eladni?
6000 forinté.
Szép pénz volt abban az időben.
Hát nagyon szép pénz volt, de viszont aki megvette, az is örült neki, mert abban az időben nem lehetett kerékpárokat kapni, ilyen motorkerékpárokat, és egy bulgár kertész vette meg. Úgy nézett ki, hogy nincs neki pénze, de viszont olyan vastag volt az erszénye, és el akart vinni engemet a Gellértbe is, hogy ott fizet egy ebédet. Tehát én megköszöntem, hogy mondom, én nem kérek ebből, köszönöm szépen a kedvességét, de én nem meg a Gellértbe. Azt mondja, miért nem számít, hogy hogy vagyunk öltözve, ez számít a pénz, és mutatta a százasokat. Itt a motorból beruházkodott a család. Feleségem kapott téli kabátot, én kaptam téli kabátot, a gyerekek kaptak meleg ruhát, cipőt, és azért, mire körülnéztünk, már nem volt a 6000 forintból, elfogyott.
Persze, ma már azokból, a holmikból jóformán semmi nincs.
Az már mind kicserődött, azóta a gyerekeim is megnőtek, kirepültek a szülői házból, a lányom férhez ment, a fiam megnősült, már unokám is van, 4 éves lesz most márciusban. Úgyhogy telik, múlik az idő bizony, most már annak lassan 25 éve.
A sporthoz viszont változatlanul hű maradtál, ahogy hát hallom. Sport... Üzemi bajnokságokban még mindig szerepelsz?
Most már nem. Abba hagytam ezelőtt 6 éve. Hát szóval 43 éves koromig folytattam itt a kerékpárgyáron belül a üzemi sportot. Hát természetesen a legkedvesebb sportot, amit általában minden ember szeret, hát a labdarúgást. Elég jól ment. Úgyhogy itt is üzemi bajnokságot nyertünk, és az ember úgy érzi, hogy érdemes sportolni, már azért, hogy fizikailag friss erőben maradjon.
Hát ehhez a munkához valóban erő is kell, frissesség is.
Így van, tehát rugalmasság is szükséges. Mert mondjuk nem akarok dicsekedni, de 50 éves leszek most nem sokára, és... Hát nem vagyok az a kimondottan öreg ember.
Más értelemben is rugalmasnak kell itt lenni ebben a műhelyben, hiszen azóta művezető lettél, sok emberrel foglalkozol, és az ő ügyes bajos dolgaikat intézni csak rugalmasan lehet?
Így van. Mindenre ki kell terjedjen a figyelme, mert előfordul, hogy ebbe a beosztásba egyszerre 5-6 is jönnek. Ez is kér valamit, az is kér valamit, és türelemmel kell meghallgatni az embereket, és természetesen azért vagyunk itt, hogy a kérését, amit kér, azt a legjobb tudásunk szerint teljesítsük.
Könnyű helyzetben vagy, hiszen mindenki elismer téged, mint jó szakmunkást, és hallgatnak is a szavadra.
Valóban hallgatnak a szavamra, mert hogyha én is megyek hozzájuk bármilyen ügyben, nekem van kérésem, nem parancsolásom, mert mondjuk a munka szempontjából, ha kiadom a munkát, akkor ottan vita nincs, amit kiadok, azt el kell végezni. De több esetben van, mikor nekem szükségem van a szaktársakra, és akkor megkérem. Hát értem ez alatt, hogy üzemi rend, tisztaság, ugye a brigádon belül, a brigádok is vállalták ezt, hogy mindenki a saját gépkörnyékét szépen rendben, tisztán tartja. De azért mégis rendetlenség mindig van, és ezt nekünk észre kell venni. És akkor én is szólok a brigád tagoknak, vagy a brigádvezetőnek, megkérem őket, hogy ne felejtsék el, hogy itten rendetlenség van, hogy legyenek szívesek, és vigyék ide, vigyék oda, szóval megadom, hogy mit, hova rakjanak el, és szó nélkül teljesítik.
Ami pedig a munkát illeti, téged nem nagyon lehet átverni.
Előfordult már, hogy átvertek, de azért meg kell nézni, hogy ki az. Egyszer-kétszer mióta itt vagyok, átvertek, de úgy különben nem tudnak átverni, mert értek a munka menetéhez, tudom a fogásokat, tudom a technológiát, ha kell, meg tudom mutatni, hogy hogyan csinálja, ha nem jól fogja a kezébe az anyagot, el tudom magyarázni, hisz sokáig átképzős oktató voltam, és azt lehet mondani, hogy a 60%-át, akik itt most az üzembe dolgoznak, én tanítottam dolgozni.
Vannak-e most fiatalok?
Vannak fiatalok. Általában mindig a vérkeringés az üzembe is úgy folyik, hogy hát ugye mennek el emberek, jönnek emberek, és még a körülbelül ezelőtt van 15 évvel főleg nagyon nagy szakmunkás hiány volt fémcsiszolóban. És akkor indították be ezt a fémcsiszoló átképzés tanfolyamot, és lehet azt mondani, hogy innét a Csepel művekből nagyon sok fémcsiszoló szakmunkás kapta meg a bizonyítványt, és akik most az ország minden területén működnek, mint fémcsiszolók.
Persze az üzemnek elsősorban az az érdek, hogy ne menjenek máshová el az emberek, inkább ide jöjjenek. Így került ide Dano Ferenc, Horváth Lajos és Puskás László is, meglehetősen kanyargós úton, hiszen mi is volt az eredeti szakmája?
Hát az eredeti szakmám a szobafestő mázoló volt. 63-ba kerültem ide a műhelybe. Hát aránylag meg vagyok elégedve, 2006 körül keresek. Mindig kell valami, fiatalok vagyunk, gyarapodni szeretnék, építeni, családot alapítani. Feleségem van, az is itt dolgozik a kerékpárba, a asztalos üzembe. Én agitáltam be, idézőjelbe mondva, én hoztam be a gyárba dolgozni, a ő szakmája szövőnő. Nem bírta nehéz testi munkát, mert az az elég kényelmetlen kis fizikumú feleségem van, 60 kilós lesz majd, hogyha meghízik egy kicsit csak. Úgyhogy hogy neki is aránylag jó helye van, kis fúrógépen van. Nem keres sokat, de kényelmes, könnyű, 1400-1500 keres.
Maga viszont a kényelmes munkát cserélte fel nehézzel, hiszen mégis címtáblát festeni talán könnyebb lett volna.
Na igen, éppen azért is váltottam föl ebben, mert ez ugyan fizikailag nehezebb, de a számításomat sokkal jobban megtalálom, mint a szakmában, ahol 850-es órabérem volt, itt pedig 13 körül, 13, 16, 13, 20. Tehát itt lényegében sokkal, sokkal több az a pénz, mint amit a szakmában, eredeti szakmában megkereshettem volna. Azért kell harcolni az embernek, hogy legyen, hogy még több legyen, hogy még jobb legyen, hogy még kényelmesebben érezze saját maga és a családja az életet, meg az egész életviszonya olyan legyen, hogy mindig több kell, ugye most kell egy ház utána, kell egy vikend ház utána, kell egy kocsi utána, kell mindig kell valami, amiért kell harcolni, dolgozni, küzdeni, ugye, ahogy mondták.
Most persze még ennek az elején állnak.
Még nagyon az elején, még se ház, se kocsi, se vikend ház, csak egy aranyos kislányom van, az viszont van is, nagyon szeretem.
Az üzemben hogyan fogadták magukat? Most már van tapasztalatuk, maga jó néhány éve itt dolgozik, maga viszont néhány hete csak.
Öltöző volt, mindjárt van hely, szóval minden az égvilágon, mondjuk a vállalat munkásszállást is felajánlt, azonban nem kellett, mert
van hol lakni. És a régebbi, aki már jó néhány éve itt van.
Nagyon szívesen fogadtak mindjárt, igaz, igyekeztem is, hogy hát a hozzám fűzött reményeket, hogy beváltsam, és úgy dolgoztam, hogy meg is voltak velem elégedve.
Mondják is az idősebbek, bezzeg a mi időnkben nem foglalkoztak velünk így, most mintha simogatnák az
hát
új emberünket.
Valóban úgy van, olyan kegyben vannak tartva a újonnan jött fiatal szakmunkások, mint mink is. mindenünk megvan, tényleg amit akarunk, szociális juttatások vannak, üdülőnk van, és nem is csúnya szakma, valóban nem csúnya szakma, mert egy csúnya, rossz, piszkos, rozsdás vasból gyönyörű, szép, nikkeles, szép, csillogó dolgot csinál az ember. Szép szakma, igazán szép szakma.
Természetesen sokan nem maradtak meg az üzemben, hanem a gyár különböző osztályaira kerültek. Janusek Józsefné is így került a munkaerő gazdálkodásra. Most aztán nagyon sok emberrel kell találkozni a nap mint nap. Jönnek is, meg mennek is. Alapvető változás talán mégis az, hogy akkor jöttek volna, de nem vették fel az embereket, most meg felvennék, de nem jönnek?
Hát jönnek is, de nagyon sokan mennek is. Úgyhogy nagyon nagy a munkaerő vándorlás, hogy így mondjam. Akik stabil emberek, azokat meg is becsüli a vállalat is, és nem is engedjük, és van bizony nagyon sokszor, hogy le tudjuk őket beszélni, ha a felmondásukat be is adták. És több esetben sikerül is.
Amikor egy-egy munkakönyvet megnéz, amelyikben már 15-20 bejegyzés szerepel,
jaj, az nem bizalomgerjesztő, ott az ember jól meggondolja. Hiába is van munkaerő hiányunk, ilyeneket nem szívesen veszünk fel, és ha egy mód van rá, azokat nem is vesszük fel.
Minden esetre most sokkal többet kell törődni az emberekkel, mint annak idején.
Nagyon sokat. Úgy mondjam, az emberek nagyon idegesek, nyugtalanok és vándorolnak. Vagy a pénzvágy fűti őket ennyire, de ez is biztosan a legnagyobb százalékban hozzásegít őket.
A régi üzemébe gyakran eljár?
Úgy a szívemhez nőtt, és azért jobban patronálom azért a háromat is. Na, ha oda fel kell venni, hát akkor rábeszélem őt, úgyhogy sőt, meg is mondom, hogy 25 éven keresztül ott dolgoztam a háromba, és minden mozzanatát ismerem, és nagyon is szerettem azt az üzemet, úgyhogy fájó szívvel jöttem el, de hát azért eljöttem, mert azért pénzem azért itt több nekem, és úgyhogy megint csak a pénzkérdés mondom.
Ilyen vidám fiatal lány volt annak idején Jerzsabek Ferencné is. Mostanában azonban gyakran szomorú. Nem elsősorban anyagi gondjai miatt, hiszen a gyerekek már felnőttek, lakást is kaptak, de mire egyenesbe jöttek, elváltak. Férjével az üzemben ismerkedtek meg.
46-ban ismertük meg egymást, és 47-ben esküdtünk meg.
És azóta eltelt szintén 20 esztendő.
Igen.
Jóban, rosszban?
Hát először nagyon szépen éltünk, de most 1967 júliusában férjem édesanyámat szociális otthonba akarta tenni. Nem tudom, hogy mi történt vele, hiszen idáig velünk volt, és ő nevelte a két gyereket, mosott vasalt rájuk. Nem tudom, hogy mivel érdemelte meg ezt, hogy öregségére a szociális otthonba akarta tenni.
Maga természetesen nem engedte.
Nem engedte, meg kizárt a lakásból. Akkor pátyára álltam, akkor engemet is kizárt, és megvert. 3 éve húzódik ez köztünk, hát most már törvényesen el vagyunk válva, de mivel, hogy a lakásban együtt lakunk egy fedél alatt, és el kell adni a házat, bírósági javaslat volt ez, hogy mondjuk ez lenne valóban a legcélszerűbb, és akkor fele-fele pénz és mindenki azt csinál a pénzzel, amit hát akar is, hát ahogy meg tudja oldani.
Nem olyan sok, amit majd kapnak érte, és külön-külön mind a hármójuknak már abból nem telik egy lakás.
Hát nem, mert eléggé nehéz a lakáshelyzet, és a nagyobbik fiam, nősfiam is ott lakik, azoknak is lakásra volna szükségük, azoknak is kell gondoskodni, igen, mert egy 3x4-es nyári konyhába laknak már 2 éve nős, hát gyerekről ott se lehet szó, egyenlőre még abba a betonos nyári konyhába laknak. Nem tudom majd, hogy lesz megoldva. De esetre jó volna már megoldást találni, mert gázt, a vizet, fürdőszobát teljesen elzárta előlünk, amivel a tanácshoz fordultunk a birtokháborítási osztályra. Hát ott utasították, hogy ki kell neki nyitni.
Az lenne a legjobb, hogyha tényleg külön tudnának menni, hiszen azt hiszem már úgyse állhat helyre a régi szerelem és a régi jó viszony.
Hát ez már nem, mert azóta már nálam is, és ő nála is már másképpen fordult a helyzet. És ezt a sok egyetlen dolgokat nem lehet elfelejteni és megbocsátani, amiket csinált.
És a szép dolgokat?
Hát azt se lehet elfelejteni, nem felejtem már is a jó oldalát. Én azt is méltányoltam mindig, de nem lehet vele beszélni. Kecsen már a nagybontó pernél kibékültünk, és az első nap már durva koromba szavakkal illetett. Kénytelen voltam a vállást aztán én újra továbbítani. És most már úgy gondolom, hogy nem lehet újra kezdeni, mert ő nem tud megváltozni.
Az a baj, hogy közben az évek elmentek.
Hát igen, nem vagyunk már fiatalok. Nem mindegy. Hát édesanyámmal vagyok. Külön vagyunk a kis alkofrészbe, amelyeken 2 méteres, 4 méteres alig férünk el. Mert emiatt is sokszor ideges vagyok, mert egy lépést nem tudunk, ha ketten vagyunk otthon. Ő meg aztán az egész lakást uralkodja.
Ilyen körülmények között dolgozni nehezebb is időben.
Hát nehezebb, mert ideges az ember. Nincs meg az otthoni békesség, a nyugalom, akkor nem lehet nyugodtan dolgozni.
László fémcsiszoló lakásán már órák óta beszélgetünk, és nem tudunk betelni az emlékekkel az elmúlt 25 esztendővel.
Egy jó pár év elszaladt mögöttünk. Voltak bajok is, voltak jók is, de inkább a jókat emlegessük, ugye?
Emlegessük.
Megszülettek a gyerekek, felneveltem őket, iskoláztattam őket, és hát egy nőnek az életében az a legszebb, azt hiszem. A kislányom a tervezőintézetben dolgozik, mint műszaki rajzoló. Én a vendéglátóiparban dolgozom, mint büféüzletvezető a Csepeli Műszaki Klubban.
A fiú pedig?
A Csepelbe sportol.
Mellékesen, mert a főfoglalkozásom a még gimnáziumi tanuló. Igen. Nagyon szép berendezett a lakásuk.
Sikerült összehozni egy kis rendesebb fészket.
Itt a Csepel csillagtelepen az egyik modern 2 szoba összkomfort?
Ebédlőfülke.
Most már lassan kicsi is lesz.
Hát, nem hiszem. Ha a gyerekek kirepülnek, akkor nekünk ez bőven elég lesz.
Ha kirepülnek, és hogyha ők akarják idehozni a férjet vagy a feleséget?
Hát akkor nagyon szívesen látom őket. Elférünk bőven. Van hely.
Közben előkerülnek itt az albumok is, a képek.
Igen.
És nézegetjük sorba kiskoruktól kezdve a gyerekeket.
Nem tudom, hogy magának melyik tetszik, nekem mindegyik.
Egy édesanyja számára azt hiszem mindegyik. Igen. Kedves.
Mindegyik gyakran szép nézegeti. Emlék, mindig állandóan, és gyönyörködöm bennük, hogy milyen szépek, egészségesek, erősek, és hát nagyon örülök, hogy itt sikerült őket felnevelni. Volt betegség, és persze az kisebb korukban. Mióta kivették a manduláját, a fiamnak azóta nagyon is egészséges, 1,86 m a Csepelbe, mint röplabdás. Azt hiszem, hogy megállja a helyét.
De látom, a lány is sportol, hiszen éppen itt bőrkabátban vagy zekében van. Tulajdonképpen mi is ez?
Ez könnyű búvárruha, és hát a Csepel újság számára készült. Van itt még egy másik kép, ez meg a Csepel kerékpár és motorkerékpár gyárnak a terméke, egy ilyen fogyasztó kerékpár. a vásárba készítették ezt, és a Csepel újság számára, és benne is volt az újságban. Itt.
Ahogy elnézem a lányát, nem olyan kövér, hogy neki sokat kellene fogyasztani.
Hát, de azért van rajta egy pár kiló felesleges, úgyhogy neki se árt egy kis biciklizés.
Vannak itt másfajta képek is, úgy látom. Párizsból és Rómából érkeztek. Mikor jártak ott?
Hát, tavaly nyáron voltunk, mind a két gyerekkel, és bejártuk Európát. Voltunk Párizsban, Marseille-ben, Monakóban, San Remo-ban, akkor Velencén és Jugoszlávián jöttünk haza.
Máshol nem voltak?
De voltunk. Romániában, Lengyelországban, Csehszlovákiában, és az idén nyáron a Balatonon szeretnénk nyaralni.
Tehát összecsavarogták fél Európát.
Igen, mondhatni.
Miből? Mert ez itt a kérdés.
Több évig spórol az ember, és hát házat nem építettem. Ezt én jobbnak találom, hogyha külföldre viszem a gyerekeket, és például Párizsban az Eiffel-tornyot meg tudtam nekik mutatni. Nagyon boldog voltam, aztán a párizsi Notre-Dame-ot, és hát Velencét a tengerbe fürödhettek, és ez nekik nagy boldogság volt.
Van egy moszkvicsom, ami hűséges társam, 8 éves igaz, de még nem hagyott cserben, úgyhogy azt lehet mondani, hogy mondják, hogy meg vagyok vele elégedve.
Kinek a sorsa jellemző általánosítható? Jerzsa Bekné, akinek olyan sok baj szakadt a nyakába, vagy Pellejéké, akiknek több jó jutott az átlagosnál? Az üzembeliek többsége szerényebb életet élt, küszködött a mindennapi gondokkal.
Bebesi Gézáné akkor 25 esztendős volt, amikor ide bekerült az üzembe, éppen 25 évvel ezelőtt. Hamar eltelt ez a 25 esztendő?
Volt benne jó, volt benne rossz. Részemről elég sok rossz. Gyűjtöttünk lakásra, közben kislányom iskolába jár, most végzi az utolsó évet.
Hát ez jó?
Hát ez jó, az, hogy én tudtam tanítatni. Remélem, hogy neki már jobb lesz.
Miért volt rossz a mamájának?
Nagyon sokat kellett dolgoznunk ahhoz, hogy szövetkezeti lakást tudjunk szerezni, és azt fizetni. Sajnos elég sokáig kell fizetni, akkor nyugdíjba is fogunk már régen lenni. De legalább a házigazdák szekatúrájától mentesek vagyunk, mert bizony olyan helyen laktunk, ahol nagyon sokat szenvedtünk. És ezért hozzákezdtünk spóroláshoz, és mindent megbontunk, hogy csak meglegyen a lakás.
A lakás most már megvan, és a berendezés?
Hát, be van rendezve. Remélem, hogy még azt, mielőtt elmegyünk nyugdíjba, át tudjuk rendezni, ha már a kislányom is répbe jut és keres, mert az is nehéz. Kétkezi dolgozónak a tanítatás.
Munkás szülőnek legnagyobb öröme, de minden szülőnek az, ha a gyereket többre viszi, mint amire a mamája vagy a papája vitte.
Ez mondjuk egy jó érzés, hogy ő többet tud majd az életben felmutatni, és talán többet tud boldogulni jobban, mint mi. És mondjuk más lesz neki az életkörülménye is, mert akkor, mikor mi kezdtük építgetni inkább a szocializmust, most már ő neki csak tovább folytatni kell.
Fehér Jánosné 25 esztendővel ezelőtt éppen 30 éves volt. Most pedig el kellett menni nyugdíjba. Éppen azért is jött be az irodába, ajándékért, búcsúért, meg néhány jó szóért.
Fájó szívvel távozom, mert 30 évet dolgoztam itt. Nagyon sokan cserélődtek azóta. Azért vannak még egy páran, akik itt vannak. Nagyon kevés, de még vannak.
Teri néni, mit fog csinálni, ha a nyugdíjba megy?
Főzök, takarítok, szeretek egy kicsit horgolni, az a hobbim, a horgolás, és nem fogok unatkozni.
Tudom, a gyár munkaerő gondokkal küzd, nem hívják vissza?
Hát többi valószínű, hogy vissza fogok jönni, majd egy-egy kicsit dolgozni. Hogy hova, az mindegy, az nem is számít, csak egy kicsit visszajöhessek, mert hát nehéz lesz megszokni azt, hogy 30 évig együtt dolgoztam. És hát ennek az üzemnek minden oldalát, minden kis helyiségét ismerem, a munkát, és ugye nehéz ettől azért megszakadni, csak úgy egyszerre.
Látom, felvette az ünneplő ruháját.
Igen, felvettem az ünneplő ruhát, hát részemre ez egy nagy ünnep, azt hiszem, hogy talán így a kollégáknak is. Olyan izgalomban voltam bizony, hogy alig aludtam az éjjel, hogy hát hogy is lesz az, mert eddig még az volt a tudat, hogy majd még visszajövök, de most már az a tudat, hogy talán teljesen elszakadtam ettől az üzemtől és az emberektől. Általában elég jó viszonyban voltam a dolgozókkal, voltam szakszervezeti, gazdasági felelős, és hát elég jól kollektívám volt, úgyhogy más nincs.
Gyűrögeti, közben látom a zsebkendőjét.
Gyűrögetem, izgalomban, ideges vagyok, hát természetes. Soha én még nem beszéltem a mikrofonban, hát persze, hogy ideges vagyok.
Egymás között annál többet beszélgettünk.
Annál többet, nagyon sokat beszélgettünk. Szép is volt az az idő, szép még visszagondolni is rá. Nehéz volt, mert nagyon nehéz körülmények között voltunk. De fiatalok voltunk, és szép volt.
Fiatal lány volt Belovai Ica is, amikor felvételre jelentkezett. Olyan fiatal, hogy egy kicsit csalnia is kellett.
Elírtuk a munkakönyvet. Azt mondtuk, hogy 16 vagyok, és így sikerült bekerülnöm. Utána, 45-ben a háború után, mindjárt augusztusban a kerékpár 3-ba kezdtem a galvanizáló üzemben. Akkor még körülbelül voltunk egy olyan 8-10. Aztán felfejlődött az üzem. Én bekerültem a segédmunkási, meg a gépmunkási munkakörből az irodába, utána kiemeltek, mint kádert a külügyminisztériumba, titkárnőképző tanfolyamra. Először nem akartam menni. Hát szégyen, de nem emlékszem, hogy is hívták, milyen Pista bácsi volt. Rettenetesen biztatott, hogy menjek, menjek, jó lesz az az iskola. És akkor én már jártam a gimnáziumba, és ez azt jelentett, hogy abba kellett volna hagynom akkor nekem a gimnáziumot, a titkárnőképző miatt. Aztán mégis meggyőztek, elmentem, elég nehéz időszak volt az, mert reggel 7-től tanultunk este 8-ig egyhuzamba, és még akkor hátra volt a feladat, amit meg kellett csinálni. De nagyon megérte.
Nagyon sokan voltatok akkor ott.
Cseperről nagyon. Nagyon. Azt hiszem 24-en vagy 25-en voltunk az első tanfolyamban. Az volt az első, amit rendezett a külügy.
Csupa munkás lány.
Mind. De az, hogy külügyminisztérium vagy ilyesmi, ez egy olyan nagy fogalom volt tényleg. El sem tudtam képzelni, hogy egyáltalán hát mit is, jó, politikával foglalkoznak meg, de hogy ott mit kell csinálni, és mik a követelmények.
Amikor magad se foglalkoztál politikával?
Hát nem nagyon, hát nem nagyon. Igaz, hogy akkor ifi vonalon dolgoztam, de úgy, hogy az egy valamilyen nagyon komoly, inkább a lelkes dolgok voltak azok.
Hát akkor nagyon sok lelkes dolog volt.
De még mennyi? Ajaj, most valahogy nem olyan lelkes az egész. Nem tudom, én legalábbis úgy látom. De talán azért van, mert nincs is miért.
Mert most már talán megvan minden.
Nem is az, hogy minden. Hát szóval az egy egész más korszak volt. Akármi ezt fogtunk, mindent csináltunk, és minden. Az, hogy túlóra ez az, az nem is volt érdekes. Az, hogy tanulni is kell, meg ezt is kell csinálni, az sem volt olyan nagyon érdekes. No, hát persze azóta eltelt már sok minden, azóta sok minden másképp történt, meg hát az ember meg is öregedett, vagy illetve hát idősebb is lett, másképp lát sok mindent. De hát azon szép volt.
Ha most újra fiatalok lehetnénk, vajon másképp csinálnánk?
Nem, biztos, hogy nem.
Ezután, a kitérő után lássuk, hogyan alakult a további sorsod.
Akkor a külügyben dolgoztam, onnan kerültem aztán ki Svájcba, a Magyar Követségre, ott dolgoztam körülbelül egy olyan 2-2.5 évig.
Szép volt?
Nagyon, nagyon. Elmennék, mint turista is. Onnan visszakerültem a külügyminisztériumba, és utána, átmentem a személyzeti osztályra a csőgyárba, vissza Csepelre, mert akkor a külügyminisztériumnél voltak ilyen leépítések. Nagyon rövid ideig voltam, mert 56 jött az ellenforradalmi események, a személyzeti osztályt, munkaügyi osztályokat megszüntették. Utána akkor 57-ben bekerültem a Kénsavgyár pártbizottságára, ott dolgoztam, azután átkerültem a Magyar Likőripari Vállalat személyzeti osztályára, mint előadó.
Röviden így foglalhatnánk össze az elmúlt 25 esztendőt, hogyha kronológiai sorrendbe vennénk.
Így, közben.
És mi történt egyébként az életedben?
Hát közben férhez mentem, a férjem is ott dolgozott a Kerékpár 3-ban.
Jól ismerem Schulz Vandit.
És utána körülbelül 59-ben született egy kislányom, aztán semmi olyan különösebb. Érdegélünk, és nem is olyan rosszul.
Vele együtt akkor tájt nagyon sokan kerültek el az üzemből. Kiből gépállomási igazgató, kiből katonatiszt lett. Néhányan szakérettségi után az egyetemmel próbálkoztak. Többségüknek sikerült megállniuk az új helyen, voltak azonban olyanok is, akik visszakerültek. De őket is ugyanolyan szeretettel fogadták vissza, mint az új belépőket, hiszen olyan csupaszív asszonyok vannak ott ma is, mint Reisinger Jenőné, aki már 30 esztendeje dolgozik az üzemben.
Sose hittem volna, hogy ennyire elszalad az idő, és mégis elment. Most töltöttem én is az 50 évet januárban.
Az ember visszagondol, az elmúlt 25 esztendőre bizony elég nehéz volt. Valljuk be, minden szépség ellenére.
Hát, az ember mindig úgy van, hogy a rosszat lehetőleg már, mikor elmúlt, akkor kevésbé hiszi olyan rossznak, mint mikor tapos, amikor jelenleg benne van. Mindig marad valami kis emlék, ami mégis szép volt, a fiatalság.
Mária néni, tud-e azokról, akik elkerültek ebből az üzemből?
Kevésbé, nem igen járunk úgy együtt. Úgy elszakad az ember valahogy, nem is hinné az ember. Amikor együtt vagyunk így a munkahelyeken, jól megértjük egymást, és utána minden csendbe elmegy. A gyártól hazáig ez a munkaköre az embernek. Ebbe telik az egész élete. Aztán már úgy, hogy egy összejövetel, vagy valami, ami úgy annak idején, mikor még fiatalabb az ember, úgy elmondogatja, hely, majd ha nyugdíjasok leszünk, majd így lesz, majd úgy lesz. És számtalan esetben észreveszi azt az ember, vagy hallja, hogy hát bizony, mikor nyugdíjba kerül is az ember, mindenkinek megvan a családi, itt tudom én, környezete, ahol eltölti a napjait, úgyhogy nagyon ritka dolog az, hogyha egy összejövetel, vagy egy társaságba részt vesz. Minden elmúlik. Ahogy a gyárból kilép az ember, vagy megszűnik ott dolgozni, akkor majdnem mindig minden is elmúlik. Ha csak véletlenül nem akad össze valakivel, vagy nem találkozik.
Kire emlékszik a régiek közül?
A régiek közül? Hát mondjuk a Schönléber Marikára, nagyon aranyos kislány volt, innen került el tőlünk. Egész kislány volt, mikor ide került. Nagy szofos hajával, szerény kis mosolyával, minden. Nagyon szerette mindenki. Aztán egy szép nap elkerült tőlünk, de már nagyon régen. Úgyhogy én nem is tudom, hogy nem is emlékszek rá, mikor találkoztam vele. Voltak többen, Nagy Mária, Belova Ica, talán már 20 éve is elmentek tőlünk. Olyan más környezetbe kerülhettek valószínű, hogy az ember nem találkozik velem. Csak úgy hírből nagy ritkán esetleg, hogyha hall róluk az ember.
Schönléber Marika, pontosabban Dusek Lajosné, a 9. kerületi pártbizottság első titkára. Szívesen emlékszik vissza ugye a régi asszonyokra, a régi munkatársakra.
Nagyon szívesen emlékszem vissza, mert a közös emlékek nagyon összefűztek bennünket.
Marika, ha valaki 45-ben azt mondja magának, hogy egyszer ilyen magas posztra kerül, elhitte volna?
Nem. Amikor a felszabadulás utáni első munkás akadémia hallgatója voltam, pontosan 1946. februárjában indult, úgy éreztem, hogy nagyon sokat kell behoznom. Én, aki nagyon szerettem volna tanulni, és a háború alatt, mint sok százezer munkáslánynak, az volt az osztályrészem, hogy dolgozzam, és a saját fenntartásomról gondoskodjam. Bármennyire is jó tanuló voltam, egyszerűen lehetetlenség volt. És akkor olyan lelkesedéssel, talán az első előadások biológiai jellegű előadások voltak, nem tudnám megmondani miért, de szomjú hoztam minden tudományt. Nem hittem volna. Valóban a kérdése is, Pista, azt hiszem egyikünk sem gondolta volna magával együtt, aki tudom, nagyon nehéz fizikai munkát végzett velünk együtt, és a galvanizáló műhely levegője, az akkori munkakörülmények is nagyon rosszak voltak. És mi mégis minden nehézség mellett nagy lelkesedéssel fogtunk a munkához, a tanuláshoz, és az emberi formálódáshoz. Én nagyon sokat köszönhetek azoknak, akik megtanítottak becsületes munkássá válni, akiknél én kommunistává váltam, akik az emberi jellemet nagyon magas szinten tanították, és mindig hálásan gondolok erre. És amikor elbúcsúztam nagyon kedves munkatársaimtól, örökké bennem van, hogy ne felejtsem el, honnan indultam, és gondoljak rájuk én is. Én azt hiszem, most, amikor magam jelenlegi munka területén nagyon sok felelősségteljes, a munkásokat leginkább foglalkoztató kérdésekben helyes választ kell adnom, mindig arra gondolok, hogy mit tennék én, ha ott lennék, és hogyan vélekedtem én akkor, amikor nehéz helyzetben voltam az 1945 utáni években.
Múltat kerestem, és egy kicsit a történelmet találtam ebben az üzemben is, keresztmetszetét annak, ami az elmúlt 2,5 évtized alatt történt. A riporter pedig ennek a gyárnak egykori dolgozója, ezt a műsort adja át tanúságtételül.
Sorsok Budapesten. Holakoszki István műsorát hallották. Felvétel 1970-ben készült, és legutóbb 1970. február 13-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Thank you. Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19:35-kor, a Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.